A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A nap vendége Árokszállás Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője, és hát folytatjuk a műsor első részével megkezdett kis topikat, ez pedig a külgazdasággal kapcsolatos. Németországról, Ausztriáról beszéltünk, nézzük az Egyesült Államokat és Kínát, ugye mint két fontos világgazdasági tényezőt, talán itt az Egyesült Államok most abban a szempontból érdekesebb, hogy különlegesen jó a viszonya Orbán Viktornak, Donald Trumppal, és hát közben kiderült, hogy lesznek vámtarifák mi irányunkba is, mármint az Európai Unió irányába is. Erre lesz ugyancsak egy viszontválasz, hogy ez is talán friss bejelentés az Európai Bizottság részéről, Ursula von der Leyen tette közzé, hogy lesz vámtarifa oda-vissza. De nézzük egyéb iránt, hogy mit profitálhatunk a két vezető politikusnak a kapcsolatából.
Hát igen, ezzel kapcsolatban azért, mivel a vámok azok többé-kevésbé valószínűleg valami azért lesz. Ugye azért fogalmazok ennyire bizonytalanul, mert ugye Donald Trump nem csak az Európai Unióval szemben szeretne vámokat kivetni, vagy mondja azt, hogy vámokat fog kivetni, hanem ugye a közvetlen szomszédságában is nagyon komoly had van most, és itt gyakorlatilag naponta, sőt napon belül is változik, hogy éppen most mekkora vám, milyen termékekre, mikortól, melyik országra. Tehát, hogy ez rendkívül kiszámíthatatlan.
Hát az, hogy élőadásban vagyunk, mert hogyha rögzítettük volna délután, akkor már nem biztos, hogy holnap érvényben lenne.
Így van.
Volt már ilyen sajnos.
Így van. Úgyhogy ez a bizonytalanság azért rányomja a bélyegét a vámokra mindenképpen, hogy most mekkora lesz bevezetve, stb. Magyarország szempontjából azt fontos kiemelni, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, tehát hogy ha lesznek vámok, akkor az alól így önmagában nem tudjuk kivonni magunkat, de ugye az bejelentésre került, hogy elég közel vannak már valamiféle bejelentéshez, megállapodáshoz az amerikai féllel, ami konkrét gazdasági előnyöket jelentene Magyarországnak. Ugye amíg ezt nem látjuk, ezt a konkrétumot, addig ugye a befektetők se tudják beárazni, de hogyha tényleg lesznek vámok, akkor valamiféle megállapodás tényleg kell. Most ugye az azért mindenképpen egy probléma, hogy a vám az egy általánosabb dolog, persze attól függ, hogy mire vetik ki, mert még az is lehet, hogy bizonyos termékekre lesz csak kivetve, nagyon-nagyon bizonytalan a helyzet, de hogy az egy általánosabb dolog, ugye cserébe, hogyha kapunk valamilyen gazdasági megállapodást az amerikaiaktól, akkor az lehet, hogy bizonyos konkrét szektorokra fog vonatkozni, nem biztos, hogy ugyanott fogja kiütni a kettő hatást. Tehát, hogy a GDP-ben jobban tudja ellensúlyozni, de lehet, hogy nem ugyanazok a szektorok lesznek egyiknek a nyertesei, mint másiknak a vesztesei. Szóval nagyon bizonytalan még tényleg minden szempontból ez. Nagyon nagy szükség lenne rá, ha lesznek vámok, hogy valamilyen kompenzációt kapjon Magyarország. Várjuk nagyon a bejelentéseket.
Tehát ugye szó van a kettős adóztatás egyezményének a felülvizsgálatáról, továbbá esetleges külföldi működőtőkkel vonzásra, mint ami a tengeren túlról érkezhet. Ezek ugye nem olyan kompenzációs tényezők, amelyek matematika alapján kiegyenlítik a két hatást, de hát reménykedjünk benne, hogy jó lesz. Egyébként hogy látod ezzel együtt az Egyesült Államok gazdasági helyzetét? Köztudomás, hogy ugye, még tavaly is viszonylag jó gazdasági növekedés ütemet tudtak felmutatni a tengeren túl, 3%-os volt majdnem a éves GDP bűvülés. Tart a lendület? És a Trumpi gazdaságpolitika hogyan érvényesült, vagy mikor?
Hát az az igazság, hogy az elmúlt hetekben itt komoly változások látszanak, és sajnos nem a jó irányba. Tehát amikor megválasztották Donald Trumpot, akkor elég nagy volt a bizalom és az optimizmus, hogy itt akkor adócsökkentések lesznek, America First, tehát az amerikai vállalatok fognak a nyertesei lenni ennek az egész dolognak, és ez néhány héttel ezelőttig tényleg kitartott, tőzsdeindexek szárnyaltak. Viszont ugye a már említett vámbejelentések miatt egyre inkább elkezdtek aggódni a befektetők, hogy vajon az amerikai vállalatokat mindez hogy fogja érinteni, hiszen ugye egy vám az nyilván nem csak a külföldi export, tehát ahonnan mi importálunk, ha mi vesztünk ki vámot, nem csak őket bántja, hanem akár bennünket is, ugye drágábbak lehetnek a termékek, hogyha nem tudjuk helyettesíteni semmivel, akkor nyilván, ha nincsenek szabad kapacitások, akkor ez további inflációt gerjesztett, tehát hogy nem olyan egyszerű a történet, ráadásul ugye nagyon sok autógyár úgy működik, hogy mire egy alkatrészből autó lesz, addig lehet, hogy többször átmegy az amerikai, mexikói vagy az amerikai, kanadai határon. Úgyhogy minden alkalommal, hogy jön egy 25%-os vám, akkor az annyira nem kellemes. Tehát, hogy most vagyunk abban a pontban, hogy a piacok elkezdtek komolyan aggódni amiatt, hogy na jó, mi is lesz most az eredménye. De azt gondolom, hogy azért ez gyorsan megváltoztatható, de ez arra lenne szükség, hogy az amerikai kormányzat nagyjából tegye tisztában, hogy akkor jó, hogy is szeretné pontosan ezeket a vámokat látni. Azért az elmúlt hetekben komolyan romlottak a konjunkturális kiáltások a tengeren túlon.
Ejtsünk néhány szót arról is, ha már beszélünk a vámokról, hogy ez a világkereskedelemben milyen hatásokat válthat ki, hiszen köztudomás, hogy Kínával szemben már működik a vámtarifa, és hát ugye billegű fél volt Mexikó és Kanada, de most már ott is van elméletileg erről döntés, mármint az Egyesült Államok irányából, és itt van az Európai Unió kérdésköre is.
Szerintem vegyesek a hatások. Nyilván, hogyha egy klasszikus, régivágású közgazdászt kérdezünk meg, akkor azt mondja, hogy ez mindenképpen rossz. Tehát ugye, hogyha nem tud a szabad kereskedelem érvényesülni, és nem azok tudják gyártani az árut, akik arra a leghatékonyabban képesek, akkor az nyilván jóléti veszteséget okoz, stb. Csak hogy ugye az elmúlt évtizedekben láttuk, hogy a globalizációnak azért vesztesei is vannak, ugye nyilván Donald Trumpot sem véletlenül választották meg, tehát ugye azért itt volt komoly ellenérzés, és azért nyilván a vámok lehetnek egy eszközei arra, hogy ezt a helyzetet kezelje. Persze azért nyilván a közgazdasági törvényszerűségek továbbra is léteznek, tehát ugye ez inflációt okoz, jóléti veszteséget okoz, de hogyha ennek következtében beruházások indulnak meg, akkor az azért segítheti a gazdasági növekedést. És ugye, hogyha mondjuk Európa exportált valamennyit az Egyesült Államokban, most nem tudja megtenni, akkor, hogyha a hazai piacon teríti az árut, akkor bizonyos fogyasztóknak ez akár jó is lehet, hiszen ez az árakat még bizonyos esetekben akár lefelé is nyomhatja.
Tehát szóval inkább lefelé, tehát nem lesz inflatórikus hatása?
Hát bizonyos szektorokban elképzelhető, hogy nem lesz inflatórikus hatása, de összességében valószínű, hogy inkább meg az lesz. Tehát ugye nyilván nem csak arról van szó, hogy mondjuk személygépjárműveket nem tudunk annyit exportálni, tehát a hazai piacon kell őket eladni, hanem ugye a kereskedelmi kapcsolatoknak a szűkülésével nyilván az input, tehát a vállalatoknak az, ami az ő költségük, az is drágább lehet, mert nem tudnak a legolcsóbb helyről beszerezni dolgokat. Tehát összességében azért ez inkább inflatórikus, csak azt akartam mondani, hogy azért nehéz azt mondani, hogy minden szempontból ez rossz. Adott helyzetet kell nézni, akár adott iparágat kell nézni, úgyhogy én azt gondolom, hogy különösen politikai motiváció szempontjából még valahol érthető is, hogy Donald Trump a vámokkal próbál operálni.
Egyébként milyen hatás lesz a kínai-amerikai relációkban? Hogy látod? Úgy tűnik első pillantáson, mint a kialakulna egyfajta gazdasági idegháború újfent.
Hát nem úgy tűnik, hogy most nagyon barátai lennének egymásnak, de én azt gondolom, hogy ez a felismerés az Egyesült Államok részéről, vagy hát nem is felismerés, hanem inkább azt mondanám, hogy stratégiai irányváltás azért nem most kezdődött el az elmúlt hetekben, hanem már a demokrata vezetés alatt, sőt, én azt gondolom, hogy már Donald Trump első elnöksége alatt ugye akkor indult el ez az igazi kereskedelmi háború Kínával szemben, és azóta úgy látja az amerikai elit és az amerikai vezetés, hogy azért Kína inkább ellenfél, mint egyfajta partner a gazdaság, a világgazdaságban. Úgyhogy ez már régebb óta tart. Szerintem ez a helyzet ettől nyilvánvalóan javulni nem fog. Én azért azt gondolom, hogy egy idő után valószínűleg valamiféle megállapodásra fognak azért jutni, valószínűleg lesznek azért Kínával szemben, valószínűleg ott a legnagyobb valószínű, hogy tartósan tényleg vámok lesznek, érdemi vámok lesznek, mivel Kína a legnagyobb kihívója az Egyesült Államoknak. De én azt gondolom, hogy azért valamiféle egy idő után, a harc után valamiféle kiegyezés lesz valamilyen magasabb vámszint mellett. Egyébként ugye Kínának megvannak a saját maga gazdasági problémái is, tehát arra is figyelniük kell amellett, hogy nyilván Amerikával is küzdenek a vámok.
Hogy látod ki a növekedési ambícióit?
Hát ugye Kínában nagyon sokáig nagyon magas növekedés volt, de azért lehet látni, hogy ennek a forrásai kifulladtak, vagy ennek a komoly mellékhatásai megjelentek, és már ez sem tegnapi történet, vagy mai történet, hanem pár éve látható például az építőiparban, ugye, hogy nagyon nagy kapacitás növelések voltak, és ugye nincsen cash flow ezekből a projektekből, ugye már az is több éves történet, hogy a kínai építőipari kivitelező cégek ugye nagyon rossz helyzetbe, csőd helyzetbe kerültek, ugye ez is látszik. Nyilvánvalóan valahogyan a fogyasztás felé szeretné Kína elmozdítani a saját gazdaságát, csak ugye pont a vámok miatt ez nem lesz olyan egyszerű, mert ha nem tudják teríteni az áruikat máshol, akkor otthon kell teríteni, és akkor az többlet kínálatot jelent. Tehát, hogy most ugye egyre másra jönnek a bejelentések, hogy a fogyasztást próbálják élénkíteni, csak hát ugye ez is hitelből megy, és ugye a kínai államadósság az nem olyan nagyon magas, de ugye az ilyen rejtett adósságok Kínában nagyon nagy szintre emelkedtek már, úgyhogy azt gondolom, hogy egyre nehezebb és nehezebb lesz fenntartani azt a növekedést, ami korábban volt, ami persze valahol természetes, mert az a ugye 10-15 éve még 8-9-10%-kal nőtt a kínai gazdaság, de még ez az 5-6%, ami néhány éve volt jellemző, sem igazán fenntartható szerintem. Azt gondolom, hogy azért itt most nem olyan könnyű a helyzet, mint 5-10 éve volt nekik.
Hogy látod az orosz-ukrán helyzetnek a moderálódását? Most jobb szót hirtelen nem tudok, de hát friss bejelentések voltak a mai nap folyamán is arról, hogy Donald Trump ismét egyeztet Zelenszkijjel, és itt van a orosz reláció is, elképzelhető a tűzszünet. Mennyire lehet beárazni egy esetleges békét a következő hónapokra nézve? Vagy árazzák meg ezt a piacot? Lesz nagy hatása?
Én azt gondolom, hogy a piacon már látszik ennek hatása. Én úgy látom, hogy a forint erősödése is részben ennek köszönhető, amit ugye az elmúlt hetekben láttunk a forintnál. De hogy pontosan mi lesz, azt nagyon nehéz beárazni. Azért nehéz, mert tűzszünet és tűzszünet között is van különbség, és a tűzszünet meg a tartós béke az ugye nem ugyanaz. Hát ugye az egy probléma, hogy nyilvánvalóan itt már olyan szinten van ellenállás, és olyan szinten van érdekütközés Ukrajna és Oroszország között, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy pillanatokon belül tartós béke lesz. Azért az látszik, hogy Donald Trump ebben komoly eredményeket ért el, és az is valószínűleg tűnik, hogy valamiféle tűzszünet már mindenképpen, én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy a valószínűségét most már tényleg csak a hogy mikor fog ez elindulni, és milyen feltételek mellett, de hogy hosszú távon mennyire tud ez tartós maradni, az egy jó kérdés. Ugye ez nagyon nem mindegy, mert ha mondjuk Ukrajna újjáépítéséről beszélünk, nyilvánvalóan egy magáncég nem szívesen megy oda, ahol nem lehet biztos benne, hogy mondjuk 2 hónap múlva nem fognak újra bombák röpködni, míg hogyha ugye tartós béke van, akkor meg oda lehet menni. Ugye ebben nagyon sokat segít az amerikai-ukrán felek által, ugye úgy tűnik, hogy mégis valószínűleg nyílbe fogják ütni ezt a ritka fölfém kitermelési megállapodást, meglátjuk, de ugye nyilván, hogyha amerikai cégek jelennének meg Ukrajnában, akkor azért ez komoly elrettentő erő, akár az oroszokkal szemben is, hogy hát csak nem fogják lőni ezeket a cégeket, de hogy pontosan mik lesznek a keret feltételek, azt még mindig nem lehet látni. Hát egyelőre óvatosan optimisták lehetünk, hogy igen, valamiféle tűzszünet lesz, és hát reméljük azt, hogy tartós béke lehet, de hát ugye azért ez egy elég szörnyű konfliktus volt, nagyon komoly sérelmekkel, nagyon komoly emberi veszteségekkel. Ott van mind a két félben az, hogy nagyon meggyűrültek egymást, ez érthető. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hova tud ez kifutni. Rövid távon azért örüljünk szerintem annak, hogy valószínűleg lesz egy fegyvernyugvás, és legalább annyi, hogy akkor egy darabig nem fognak újabb emberek meghalni.
Hát pacifista módon visszatérünk a magyarországi helyzetre, ha lehet így fogalmazni, még értem itt, hogy még foglalkozunk a kamarai évnyitón elhangzottakkal, és beszéltünk az 1700 milliárd forintos megmozgató pénzösszegről, minden megmozgató pénzösszegről, legalábbis a remények szerint. Ha megenged, egy-két programpontot kiveszek ebből, mert ahogy látjuk, a Demel Sándor programban van egy különlegesség, a tőkágon történő beszállás, és talán még szerintem az is fontos, hogy van egy olyan fejezete is ennek, hogy segítenék a KKV-k kiviteli szándékait, tehát az exportálási lehetőségeket. És vannak olyan első pillanatásra megmosolytató elemek, mint például legyen egy vállalkozásnak honlapja. Szóval 3 olyan programot emeltem ki belőle, amely nagyon is valószínű reális és gyakorlati téma. Szóval, hogy látod, alapvetően jó helyre lesznek azok az intézkedések beinjekciózva?
Én azt gondolom, hogy az nem baj, hogyha sok különböző fajta módon lehet a vállalkozásoknak segíteni. Tehát ha látják azt, hogy hogy nem csak egy program van, de nekem amúgy másfajta problémáim vannak, és erre ez az egy program nagyon jó, hanem nagyon sok különböző van. Ugye a műsor elején talán ezt említettem is, hogy én ezt egy erősségének tartom ennek a csomagnak, és ugye ezek a programok külön-külön viszonylag limitált összeget tudnak megmozgatni, meg hát elsőre tényleg viccesen hangzik ez a minden vállalkozásnak legyen hónapja, de azért azt látni kell, hogy a magyar KKV szektor termelékenysége, ami például abból is adódik, hogy a digitális kompetenciák nem megfelelően elterjedtek, hogy a vállalkozások közül még mindig nem ismerte föl jó néhány, hogy hát honlappal rendelkezni kell, hogyha azt szeretném, hogy túléljek, nem is csak, hogy növekedjek, hanem hogy túléljek, hogy azért ezeknek van létjogosultsága. Én azt gondolom. Ugye a tőke befektetésről is beszéltél, az is egy nagyon érdekes dolog, és azt gondolom, hogy egy novum. Szerintem ennek is lehet helye. Ugye tőkebefektetésnél általában valamilyen startup vagy ilyen angyal befektetőknél szoktunk beszélni, nem ilyen fajta programoknál, de ha belegondolunk abba, és ugye ezt a kamara is hangsúlyozza, hogy növekvő vállalkozásoknak, kisebb vállalkozásoknak, akik nem feltétlenül hitelképesek, nincsen fedezetük, hiába van egy jó ötletük, lehet, hogy egy kereskedelmi bank könnyebben elhajtja őket. Ilyen helyzetben, hogyha van egy tőkebefektetés, és az megjelenik, akkor utána már a hitelképessége is javulhat ezeknek a cégeknek. Most nem azt mondom, hogy ettől a magyar gazdasági növekedés hirtelen nagyon-nagyon gyorsan el fog kezdeni nőni, de érdemes szerintem kipróbálni azt, hogy nem lehet esetleg így a cégeknek hatékonyabban segíteni, és meglátjuk majd, hogy mit hoz ez az egész. Tehát, hogy én látom az értelmét ezeknek a dolgoknak, és mondom, én egy erősségnek tartom a programok azt, hogy sokféle lehetőséget kínál. Egy dolgot azért szerintem viszont el kell mondani, hogy azért az elmúlt 10-15 évben nagyon-nagyon sok támogatási mód jelent meg a magyar gazdaságban, és kicsit azért kialakult az, hogy a magyar vállalkozások így várják azt, hogyha éppen a piaci körülmények, vagy a piaci kamatok nem olyanok, akkor jöjjön valami föntről, valami manna, ami olcsó, és hogy tolják már meg a piacunkat. Szóval, hogy jó, hogyha sok segítség van sok különböző programnál, de azt érezniük kell a vállalkozásoknak, hogy nem lehet mindig csak arra várni, hogy valami érkezzen, muszáj a piaci körülményeknek
azt megfelelően. Azt régen úgy hívták, bocsáss meg, ha megszakítalak, majd ön állom, bácsi.
Igen, van benne egy ilyen. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy a vállalkozások megtanulják azt, hogy nem lehet mindig erre várni. Nem azt mondom, hogy az egész magyar gazdaságban minden vállalkozó ilyen, mielőtt valaki félérteni, de azt azért lehet érzékelni, az elmúlt 15 évben tényleg van egy olyan fajta viselkedés, hogyha éppen nincsen támogatás, és amúgy rosszul megy a gazdaság, akkor mindenki elkezdi nagy szemekkel nézni az állam felé, hogy na most már biztos csak jön valami, akkor várjunk még egy kicsit, mert hát, ha jön valami, ezzel azért valamit majd kezdeni kell, mert így nyilván versenyképes gazdaságot nem lehet építeni.
Nagyon fontos tétel a vállalati hitelezés témaköre. Hogy látod, Kosztor Tamású, legalábbis rápillantva a 24-es számokra a lakossági hitelezés iszonyú mértékben, robusztus mértékben elszaladt, ugyanakkor a vállalati hitelezésnél ennyi szóval mi nincs trendforduló, mikor lehet, és egyébként mondjuk ezek a említett ide kapcsolódó támogatott konstrukciók mennyiben lendíthetik meg a vállalati hitelezést?
Én azt gondolom, hogy segítenek. Én azt gondolom, hogy a vállalati hitelezés idén már valamivel jobb képet fog festeni, mint tavaly. Viszont a vállalati hitelezésnél látni kell, hogy azért azok az erők, amik a lakossági hitelezést hajtják előre, azért a vállalati hitelezésnél jóval kevésbé jelentkeznek. Ugye a lakossági hitelezést megnézzük, mondjuk a hitel állománya GDP-hez képest Magyarországon a lakossági szegmensben rendkívül alacsony, még a régiós országokhoz képest is, tehát bőven van hova növekednie, és ezt látjuk is, hogy növekszik szerencsére. Van tér erre. A vállalati szektorban ez már kevésbé mondható el, ott azért nagyobb ez a penetráció. Másrészt ugye a vállalati szektorban...
Milyen szinten van ezt, amikor összevetjük a környébeli országokhoz képest? Hogy...
A vállalati szektornál a teljes hitelállomány a GDP arányában most nem akarok nagyon rosszat mondani, azért bőven 50% fölött van, míg a lakossági szektorban, hogyha megnézzük a lakáshitelek GDP arányos számát, akkor az ilyen 10-15% között van, míg Lengyelországban, meg Csehországban is ennek a duplája van az arányban, Európában meg ugye 50% vagy a fölött, Nyugat-Európában. A vállalati hiteleknél már kisebb a gap, és ott nagyobb a penetráció, és a vállalati hiteleknél több egyéb tényező is van. Egyrészt egészen likvid a vállalati szektor, különösen a nagy vállalatok, tehát hogyha azt is látják, hogy nő a kereslet, elsőre nem biztos, hogy hitelt akarnak fölvenni, mert ugye viszonylag komoly likviditásuk van. Másrészt ugye a vállalatoknál figyelembe kell venni azt is, ugye, hogy sok vállalat, amelyik mondjuk külföldi nagy cégnek a leányvállalata, az valószínűleg természetes módon először az anyavállalathoz fordul forrásért, tehát hogy több olyan tényező is van, ami kevésbé segíti elő azt, hogy a vállalati hitelezés nagyon meginduljon még akkor is, hogyha lesz egy növekedés. Azért mi azt gondoljuk, hogy a legfontosabb, aminek helyre kell állnia, az a kereslet. Tehát, hogy a vállalatok azt lássák, hogy érdemes beruházni, mert el fogjuk tudni adni azt a terméket, amit az új gyár, amit csinálni akarunk, az majd előállít. Ugye itt még nem tartunk, de ahogy ugye említettem talán a műsorban korábban, nagyon fontos az, hogy Németországban változás van, ott azért egy keresletélénkítés van ebbe, Magyarországon is be tud kapcsolódni, illetve hát Magyarországot is meg tudja húzni, remélhetőleg ez a kilátásokat javítja a vállalatoknál, akkor már jobban fognak tudni.
Üzleti bizalmi hangot minden bizonnyal.
Igen, minden bizonyos. Egyébként ezt már látjuk is a német konjunktúra indikátorokon, úgyhogy ez reményteli a jövőre nézve. Az kell, hogy történjen, hogy ez a magyar gazdaságban is lecsorogjon, akkor fognak tudni beruházni, és akkor idővel már a beruházási hitel kereslet is meg fog indulni. Én azt gondolom, hogy az idei év második fele, vége felé azért ezt már látni fogjuk.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és új információkkal láttál el bennünket, meg hát elemeztünk is egy jó nagyot. A napvendége tehát Árokszálási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.